visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. Napközben 32-35, este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Híradással délben jelentkezünk legközelebb, 10 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Esti séta a kultúra ösvényein.
Rájuk mondják azt, hogy az Isten is egymásnak teremtette őket. Bár saját bevallásuk szerint vitázva kelnek és vitázva fekszenek, szinte elválaszthatatlanok. Alkotó munkájukban felfedezhető a másik hatása, és egyikük megkezdett gondolatát a másik be is fejezi. Mai esti sétánk vendége Szabó T. Anna költő és Dragomán György író. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. Beszélgetésünk elején azt firtatom tőlük, vajon milyen emlékeket idéz a mai nap, január 24-e. Kérdően néznek rám. Hát segítek, a Román Fejedelemségek Egyesülésének napja. Innentől kezdve felidéződik a nap, az emlékezés, a múlt váltja egymást a jelennel.
Ó, hát a hóra az udvaron.
Nekem az, de én nekem...
Kimegyünk a hóra hórázni, nem biztos, de hogy nekem tudják, hogy mi az.
Önmagában is traumatikus tánc, úgy, ahogy van, tehát én sosem tudtam táncolni semmit, és akkor ez egy körtánc volt, ami mindentől függetlenül az volt, hogy előre-hátra kellett menni, közben fogtuk egymás kezét, és hol csökkent a körsugara, hol nőtt be. Én mindig elrontottam, mindig nem tudtam soha ritmusba menni. Úgyhogy engem már önmagában traumatizált az, hogy most nem annak a lánynak fogom fogni a kezét, akinek szeretném, valami tök másnak, és rossz ritmusba fogok előre-hátra menni. Ez nekem ez a nap akkor. Ki is töröltem az emlékezetemben.
Most találtam egy fotót magamról, 8-9 éves lehettem, amikor szalutálok hülyéskedésből, tehát nem emlékszem a pillanatra, de hát ez egy otthoni fotósorozatnak a része, tehát nyilván mondták, hogy pózoljak valamit, és hogy ez az első, ami eszembe jutott, hogy ilyen összeszorított szájjal, grimaszolva szalutálok, egy olyan kétségbeesés és harag van azon a gyerek arcon, hogy felidéződött bennem ettől a képtől mindenféle egyéb emlék, de most egyébként pont erre a januári dátumra nem emlékszem jól, mert nekem mindig az augusztus 23 volt ez a nyári szünetre esett, és olyankor jobban emlékeztem a nyári dolgokra. Érdekes, hogy alig van téli emlékem, elő kell vegyem a naplóimat, mert biztos, hogy van feljegyzés ezekről a napokról, csak nem készültem.
Mert talán ennek a napnak a jelentősége elsikkadt ebben a hórázásban, ebben a körtáncban. De valójában ezt a képet csak azért választottam, mert hogy ugye főleg a Dragomán György regénye ezek a momentumok eléggé visszatérnek, sőt olyannyira meghatározóak, hogy ezekből indult ki. De ne menjünk még el a regényekig, hanem maradjunk Szombathelynél, ahol megismerkedtek. Tudták, hogy mind a ketten erdélyiek?
Nem lehetett nem tudni, mert egyenesen úgy ismerkedtünk meg, hogy egy másik erdélyi család közvetítésével. A két család ismerte egymást régóta. Az én anyósom, a Gyuri édesanyja, nagymamámat is ismerte, és nagyapámhoz járt doktori disszertációt megírni Vásárhelyről Kolozsvárra, ami gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás volt. Tehát a családok ismerték egymást, de Gyuriék egészen véletlenül kerültek Szombathelyre, mert Szombathelyen kívül laktak majdnem, és mi is csak azért oda kerültünk, mert ott kapott munkát édesapám az akkor még főiskolán, és igen, hamar összeismerkedtünk, Gyuriék később kerültek Magyarországra, én 87 elén kerültem Magyarországra, és Gyuriék egy évvel később. Mikor is?
Hát Szombathelyre 88. szeptember végén, azt hiszem október 3-án mentem el az főiskolába, és akkor találkozhattunk rögtön, ahogy megérkeztünk, tehát rögtön az elején kellett találkozunk, és az gyorsan kiderült. persze rögtön tudtam, hogy ez egy erdélyi lány, de nem is azt számított, hanem hogy pillanatokon belül elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ugyanazok a dolgok érdeklik, amik engem, mondjuk Orwellről beszélgettünk, amikor először találkoztunk.
Akkora élmény volt ez, hogy Orwellt lehet olvasni, a szabadságról, a rabságról, a diktatúráról olvasni, lehet bármit. Ez Gyuri már talán szamizdatban, meg rejtett könyvekben már találkozott ezekkel.
Érdemben olvasni, csak itt olvastam ilyeneket. Otthon csak egy-két könyvet láttam, és azokat nem lehetett elolvasni, hogy nem engedte apám. De itt már igen, ahogy kijöttünk, akkor pont megjelent minden. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült ráadásul, hogy Anna költő akar lenni, én író akarok lenni. Rögtön elkezdtük mutogatni egymást az írásainkat, és onnan kezdve nem volt megállás igazából.
Gyakorlatilag egy ilyen önképzőkört, egy ilyen kétszemélyes önképzőkört alkottunk ketten, és állandóan írásról beszélgettünk, vagy a szabadságról, ami érdekes módon engem most sokkal jobban érdekel, mint annak idején. Gyurit a kezdetektől fogva nagyon érdekel, tehát nyilván egy diktatúra tapasztalatával a hátam mögött engem is érdekel, de nem a maga elvontságában, mint filozófiai fogalom, hanem a gyakorlati része érdekelt jobban, a működése is nyilván érdekelt, de Gyurit pedig az elvek érdekelték mindig, és ez a definiálj, mondd meg, hogy érted ezt, tehát rengeteg ilyen vitánk volt, és azt gondolom, hogy mivel ő filozófusnak készült, akkor ez a filozófiai alap azért meghatározza azt, hogy látjuk a világot. Most is szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni.
Mosolygok, mert eszembe jutott, hogy ebben az új regényemben, a Mágiában van pont egy ilyen jelenet, hogy a fiú meg a lány fekszenek a vonat tetején, és hogy tulajdonképpen nyáron randiznak, és kamaszok, és a fiú a szabadságról beszél, magyarázza, hogy az mi, és a lány, akinek a szemszögéből a könyvet írtam meg, hogy igazából belealszik. Nem érdekli egyáltalán, hanem az érdekli, hogy mondjuk mi lenne, megfognák egymás kezét, az sokkal jobb lenne. Biztos, hogy ebben az élmény benne van ember, hogy mi beszélgetünk, és néha unalmas.
Legelején engem nagyon érdekelt a szabadság, csak ez a makacs ragaszkodásod az elvekhez rémisztő volt számomra sokáig, most egyre kevésbé az, tehát közeledtek az álláspontok, ehhez 25 év kellett, mert most van 25 éve idén, hogy együtt vagyunk.
De ugyanakkor én meg a versekben érzem valahol ezt a filozófikus vonást. Nem annyira a Gyuri regényeiben, mint inkább az Anna verseiben.
Ez a tömörítés miatt van egyébként, tehát ha valaki egyszer összevetni a szövegeinket, rengeteg párhuzamot találna, tehát rám nagyon hat az, amit Gyuri ír, hiszen mindig én látom legelőször, és gyakorlatilag szinte minden mondatára emlékszem. Most én is átfutottam a korrektúráját a Pusztítás könyve című regényének, ami újra megjelenik, és eszembe jutott minden mondat, tehát hogy én nagyon jól emlékszem arra, amit ír, és azért az ő könyveinek, ha nem is kimondva, de mindig nagyon erős ismeretelméleti háttere van. Ami engem is nagyon érdekel, a politikai filozófia nem érdekelt korábban, de az ismeretelmélet engem is vadul érdekel. És Gyurit is nagyon érdekelt az ismeretelmélet. Én kevesebbet olvastam erről, de inkább Gyuritól tanulgattam meg ezeket a dolgokat. Őt kezdetektől fogva elméletként is nagyon érdekelte. Én ennek a gyakorlati elméleti összeegyeztethetőségét keresem, tehát az egyik versben ezt elég didaktikusan ki is mondom, hogy érzek tehát vagyok, tehát hogy nekem mindig az érzés volt az első, és ez nagyon rossz. Tehát nem értek ezzel egyet, de nem tehetek róla, tehát a testbezártság tapasztalata tulajdonképpen zavar. Akkor is zavart, de ezt nagyon titkoltam, mert pont ez volt az egyik vitánk Gyurival, hogy mi a fontos, a partikuláris tapasztalat, vagy pedig az általános.
Ezek a viták a mai napig megvannak?
Igen, úgy kerülünk ki az ágyból, és úgy fekszünk le, hogy ezeket a vitákat kezdjük és folytatjuk. És azt mondja Anna, hogy közeledtek az álláspontok is. Tényleg közeledtek is, de közben annyira nem közeledtek, hogy ne tudjunk mindig veszekedni. Nem jó szó a veszekedés, mert igazából viták ezek.
Mikor, hogy?
Néha viták veszekedésé fajulnak természetesen.
Inspiratív.
És ez nagyon inspiratív valóban. És visszatérve az eredeti kérdéshez, tényleg én nagyon törekedtem egy időben arra, amikor írtam, hogy ne gondolkozzak abban, amit írok, hanem csak tapasztalatokat próbálják leírni, vagy érzéket tapasztalatokat. Ebből a szempontból nagyon párhuzamos az, amit csinálom. Ebből a szempontból is nagyon párhuzamos. És a vers tényleg lehetővé teszi azt, hogy legyen benne tanulság, legyen benne olyan 2-3 sor, ami idézhető gondolat. És a prózában ezt nagyon nehéz megcsinálni, hogy idézhető gondolatok kerüljenek bele. Ezért mindig irigyeltem annát, hogy egy versen belül tényleg egy gondolatkísérletet nagyon pontosan lehet végezni, és akkor az az ő gondolatkísérlete lesz. Hogy én mit gondolok, sokszor nem derül ki abból, amit írok, mert hogy én valakiről írok mindig, és neki vannak szerepesei, de nem mindig. Néha tényleg magáról ír, és akkor nekem könnyebb dolgom van. És sokszor tényleg tudom, hogy mit gondolom, meg nem mindig tudja, hogy én mit gondolok abból, amit írok, de utána megbeszéljük, és akkor kiderül.
Örülök, hogy azt mondtad, hogy közelednek az álláspontok, mert olyan szempontból is közeledtek, hogy a Gyuri próza nyelvére én szerintem nagyon hatott a versnyelv, nem föltétlenül az én versnyelvem, hanem a versnyelv általában. Mi azért elég sok kortárs verset olvasunk, Balla Zsófiát, Kemény Istvánt olvasunk fel egymásnak, és ebben a Mágia című könyvben nagyon erősen érezhető a vers hatása. Tehát a szemléletében is, de különösen a mondatoknak a lírai ritmusában. Éppen ezért, mikor írta, akkor arra gondoltam, hogy a csodába lesz ebből úgy regény, ahogy az eddigi regényei, hiszen minden részlete egy vers, tehát a madivatos prózavers vagy szabadabb vers kategóriába simán beleférne, mint szokta is mondani, hogy betördelem másképp, és akkor ott van egy vers, mert a nézőpont, a látvány, a közelhajolás, talán ebben tudtam egy picit hatni rá, de hát nem volt szándékom.
Maradjunk még egy picit Szombathelynél, és az angol nyelvnél. Ez is egy ilyen közös választás, vagy úgy adódott?
Nagyon párhuzamos dolog ez amúgy. A családi elhatározás, hogy magántanárt fogadnak. Gyuri nem tanult, de én tanultam az iskolában, és az is jó volt, de mind a kettőknek nagyon hasonló tanárunk volt Erdélyben, sőt, még ugyanabból a könyvből is tanultunk, az Eckersley-ből. Most megvettük.
Hát ahogy megláttuk, megvettük. Ez egy nagyon régi módi könyv, ilyen klasszikus nyelvtancentrikus olvasmányos könyv. Ma már nem divat, de a tanáraink, az én csodálatos angol tanárnőm, elmondom a nevét, Schwarz Évának hívják, és még él, nemrég kaptam róla hírt, hát túl van a 90-en, egy nagyon szigorú tanárnő volt, aki nem tűrte azt, hogy én ne tanuljam meg a szavakat. Egyszer történt, hogy nem tanultam meg a szavakat, akkor utána ott tartott a következő órára, amikor jöttek a lányok, és mondta, hogy itt az alkalom, hogy megnézze valaki, aki nem tanulja meg a szavakat, hogy hogy kell megtanulni a szavakat. És én ott pirultam egy órán keresztül, miközben a lányok tényleg tudták a szavakat, és onnan kezdve úgy megtanultam a szavakat, hogy nagyon. És Anna lett volna az a lány, aki jött, de szerencsére nem ő volt, mert ő Kolozsváron tanult egy hasonló nénitől.
Én is elmondom az ő nevét, Lövi Majának hívták. Elképesztő, csodálatos tanár volt, legendás tanár volt Kolozsváron. Sajnos nem él. Lövi Maja néninek van egy könyve is a tanításról, amit még nem olvastam, de megszerzem és elolvasom. Úgyhogy rögtön ez is egy közös pont volt valóban, hogy angolt tanultunk, és hogy a tanáraink is nagyon hasonló karakterek voltak, és a szigorú kedvességük hasonló volt.
És ez annyira meghatározta, hogy valójában mind a ketten angol szakot is végeztek.
Igen, azt hiszem, egy tanár.
Igen, hát rögtön olvasni kezdtünk angolul, tehát az is egy közös pont volt még Szombathelyen, hogy ott akkor lehetett angol könyvekhez jutni, és akkor ezeket elkezdtük olvasni, és elkezdtünk már rögtön fordítani is. Valahogy az is része volt a mi saját iskolánknak, hogy elkezdtünk fordítani szövegeket, Anna verseket, én prózákat, és azokat néztük, és fordítás technikán gondolkozni kezdtünk. Emlékszem, a szonetet fordított, kisebb novellákat, és akkor ez is tulajdonképpen máig tart. Ugyanazok a nagy tanárok tanítottak az egyetemen.
Éppen most jutott eszembe, hogy Géher István, ami nagy közös tanárunk, aki szintén nem él már, de nagyon eleven az emléke is, meg a hangja is nagyon eleven, most lenne 75 éves, ebben a stúdióban vette föl velünk a Wasteland angol rádiójátékát. Felejthetetlen, tehát az egész életemet meghatározza nem csak T.S. Eliotnak a munkássága és a verse, hanem hogy valaki komolyan vesz. Végre olyan komolyan vesz, mint ahogy az erdélyi tanárok vettek minket komolyan, mert az igazán jó tanár nem az osztályra figyelt csak, hanem a gyerekre is figyelt külön. És hát a magántanárainkkal is óriási segítségünk volt ilyen szempontból, és ezt kerestük, és az ötvös kollégium, ahova mind a ketten bekerültünk, és tényleg különösen Géher István, de említhetnénk más neveket, Rónai László, Lator László, Margócsi István, Gyurinak is, neked főleg az angol szakos tanárok voltak érdekesek, nagyon meghatározták az életünket. A 90-es években egy aranykor volt a budapesti diák élet, azt hiszem, mert minden tanár roppant lelkesedéssel tanított, és valamit tenni akart.
Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy otthonukba hívtak, és minden pillanatban tanítani akartak. A saját könyveket adták kölcsön, a saját könyvtárukból mindenkinek, és tanreden kívül, ha úgy érezték, hogy tanítani kell, akkor ingen, tanítottak. Ingen. Tehát ingyen és bérmentve lelkesedésből.
Peter Doherty például, ő sem él már, elképesztő tanárunk volt. Tehát gesztusokat is tanult az ember, hozzáállás Dávid Házi Pétertől, azt, hogy egész napi tudományos tevékenység után nagyon fáradtan mégis oda tudott figyelni az emberre, elolvasta az esszéit.
Sose felejtem el, hogy azt mondta Dávid Házi nekem egyszer, hogy Nyuri, egy jó nap úgy kezdődik, hogy felkelek, és még mielőtt a kávét meginnám, megírok 2-3 cédulát. Ez a mondat egy életre kísért onnan kezdve, mert tényleg tudom, hogy reggel kell kezdeni dolgozni. Az ember fel kell, mielőtt a szemek kinyílna, el kell kezdeni dolgozni, és ezt tőle tanultam.
Nekem nagyapám minden reggel megírt, nem 2-3, hanem 23 cédulát, gondolom. Annyi cédulája volt reggel, tehát hogy
azért mondjuk el, hogy Annának a nagy tatája Szabó T. Attila.
Csodálatos, tényleg Erdélyben abszolút legendás. Nem szeretné ezt, hogy abszolút legendás. Kijavítana azonnal, hogy lehetőleg magyar szavakat használjak. Ez neki nagyon fontos volt, akihez járt a Gyuri édesanyja, tehát ő volt az én nagyapám, aki nyelvész volt, és én úgy nőttem fel, tehát ebben a munkarendben, munkafegyelemben, ami nekem nagyon nehéz, mert az én költői gondolkodásom sokkal csapongóbb, sokkal lustább, szüksége van ezekre a kihagyásokra, természetesen Természetesen a filológus vénem nem ilyen, remélhetőleg, de az, hogy Gyurival ilyen jól működik az élet, az azért van, mert megtanultam ezt, hogy reggel felkelsz. Igen, de hogy te fegyelmezetten élsz, azért ezt el tudom mondani, hogy milyen sokat dolgozol.
Úgy tűnik, hogy akkor a szombathelyi kétszemélyes önképzőkör itt Budapesten egy felsőbb szintre került, és kiegészült ezekkel a magántanári látogatásokkal, az egyéb körökkel.
Ez egy csodálatos időszak volt. Persze az az emlékünk, hogy éjjel nappal tanulunk, minden este óráink vannak. Visszagondolva azt gondolom, hogy kicsit mondjuk többször mehettünk volna a színházba, de nem lehetett, mert óra volt minden este, tanulni kellett, olvasni kellett, várt a könyvtár. Ilyen nagyon fanatikusan tanultunk, és mikor nem, akkor megírtunk. Én próbáltam megírni a regényem, Annának elkészültek az első kötetei, vagy a lét minden pillanata erről szólt, hogy olvasni vagy írni.
Itt álljunk meg egy pillanatra, hallgassuk meg Annának egyik korábbi versét, amelyet az első közlés rovatunkban olvasott fel.
Ezt tegnap írtad. Üzenetet hagysz saját rögzítődön, s egy perccel később visszahallgatod. Te beszélsz. 8-10 városnyira innen. Lefényképeznek, digitálisan. Nincs film, papír, elég egy pillanat. Már is ott teszed a gyümölcslevest a kerti asztalra tett laptopon. A képen kerti asztal, te s a laptop. És mindez egy napon. Nyomot hagyott a percek finom homokján a léted. Megcsendesült az órák árapája, hogy időd titkos írását elolvasd. Felé hajolsz, mint jós tükör fölé. Magad látod. Ez valamit jelent. A későbbi vonattal érkezem. Kert, házfal, asztal, képernyő, kanál. Kitárva múltad, karnyújtásnyira. Nem jelent semmit. Már is távolodsz, és talpad nyomát elönti a víz.
Akkor most érjünk át az oly sokat emlegetett regényekre, főleg a mágiára.
Nagyon boldog vagyok ezzel a könyvvel. Most már 10 éve jelent meg a Fehér Király, és 9 év telt el a Fehér Király és a mágia között, úgyhogy hatalmas nyomás volt rajtam. Nagyon vártam mindenki, hogy befejezzem ezt a regényt, és én is nagyon vártam. És mikor végre eljött ez a pillanat, akkora örömet okozott, hogy ez máig tart. Minden pillanatban, mikor látom a könyvem, azt gondolom, hogy hát ezt mégis megértem, nem haltam bele. És ez olyan öröm, hogy fülig ér a szám folyamatosan, pedig már eltelt majdnem fél év, mióta megjelent.
De minden napra jut valami olyan hír, amelyiktől megint csak fülig érhet a szája, hiszen éppen a közösségi médián osztotta meg a minapi örömét, hogy már a fordításra is megérkezett a felkérés.
Nagyon boldog vagyok, mert ahogy a Fehér Király sok nyelvre fordult, úgy tűnik, hogy a mágia is elindult egy nemzetközi poront felé, mert most már 7 nyelvre fordítják, és éppen tegnap előtt egy különleges nap volt, mert Fábián Sebestyén napja az nekem egy különleges nap, mert az első regényem a Pusztítás könyve, és annak a főszereplőjét hívják Fábiának. És mindig vártam, hogy arra a napra kész leszek. Ezen a napon nekem mindig valami jó hír szokott érni. Éppen ezen a napon kaptam meg a francia szerződést, hogy meg fog jelenni a Mágia Gallimard kiadónál. Tényleg nagyon örültem neki.
Mivel magyarázza azt, hogy ilyen sokáig írja ezeket a regényeket?
Hát Anna nagyon szigorú, és nem engedi, hogy rossz mondatokat adjak érkezem volna.
Nekem sem mutatja meg a rossz mondatokat. Biztos van rossz mondat is, de én nekem a kezembe legfeljebb olyan mondat került, amiben nem voltak a helyén az írásjelek, vagy mellégépelések voltak benne. Rossz mondat nem kerül ki a keze alól, még úgy sem, hogy nekem megmutassa.
Maximalizmus.
Igen, ez hogy hál' Istennek.
Hát rettenetes, mert ki kell várni. Tehát én már bizonyos hosszú, akár 2 hónapig tartó várakozások után akár a rossz mondattal is kiegyeznék. Tehát ez nem egészen így van, mert akkor az legfeljebb javítja az ember, csak lássuk, hogy mi történik. Tehát engem borzasztóan érdekel, mert a Gyuri regényei történős könyvek, tehát mindig van benne egy elbeszélés, ami zajlik, tehát a megfigyeléseken kívül, és az érdekel engem, hogy mi történik, de soha nem árulta el. A mágiánál már egy kicsit többet elárult.
Igen, most már tett annyi idő, hogy elmerem mesélni, hogy mi fog történni. Az elején nem mertem, mert féltem, hogy akkor nem tudom megírni, nagyon babonás voltam ebből a szempontból. Hogyha elmondom, hogy mit akarok megírni, akkor nem fogom tudni megírni, mert csak a papíron lehet elmondani.
Vagy sürgeti Anna esetleg?
Nem lehet sürgetni.
Hát azért, hogyha sokáig nem jelentkezem új szöveggel, akkor szoktam mondani, hogy most már itt az idő, hogy valamit mutass.
Nem lehet sürgetni. Gyurit tényleg senki nem bírja sürgetni, azt mondja, hogy ki kell várni. Ez nekem egyébként nagyon nagy tanulság, bár én is tudom nagyon jól, mert van, hogy az ember 3 vagy 4 évig, vagy lehet, hogy 15 évig visz egy versort a fejében, ami nem akar versé alakulni. Tehát én ezt nagyon jól érzem, csak nekem ugye könnyebb dolgom van, mert nem a pályán múlik rajta, azt az egy bizonyos verset nem írom meg. De egyébként ez a pálya érdekes dolog, különösen, hogy annyi félét csinálunk, Gyuri is esszéket ír, drámát fordít, tehát hogy nem csak az egyfajta írás tölti ki.
Bár hogyha az Anna verseit nézem, akkor nekem az az érzésem, mintha bármiről és bármikor tudna verset írni.
Tudni tudok, abszolút, hát költői versenyek ezenk a legjobb példái, de hát mostanában Gyurival szoktunk, tehát földobom a rímet, és ő azonnal mondja a verset, ő is nagyon jó ebben.
Ezek azért
ezek játékok.
Tehát csacsipacsik vagy big for rímek, szóval én igazából sose írtam rendes verset, olyan gyorsan láttam, hogy hogy kell rendesen verset írni, hogy nem voltak illúzióim az a kapcsolatban, hogy én erre képes lennék, és meg sem próbáltam kamaszkoromban. Büszkén mondhatom, hogy én azok kevés írók közé tartozom, akik sose írtak egy verset se, viszont annál többet olvastak, de az is annak volt köszönhető, hogy megtanítottam a verset olvasni.
De egyébként a líraiság mégis legalábbis a mágiában nagyon benne van. Lehet, hogy egyrészt a történetből is fakad, meg abból a mágikus vagy néphit rétegből is, amelyik megjelenik ebben a könyvben. Tehát óhatatlanul, hogyha valaki ehhez a hithez nyúl, akkor nem lehet nem lírikus.
A költészet alapvetően varázslat, tehát az első költők varázslók voltak már azzal, hogy elmondtak egy verset, megváltoztatták a világot. És ebben a mágiában van egy nagyon meg egy kislány, akik megváltoztatják a világot, és ilyen szimpatikus varázslatokkal teszik ezt, hogy mondjuk kenyeret sütnek. Attól már valami történik, hogy ők kenyeret sütnek, mert úgy sütnek kenyeret. És ahhoz, hogy ez működjön, tényleg úgy kell leírni, mintha a verset írna az ember. Egyfajta intenzív szöveget kellett megtalálni, egyfajta intenzív beszélmódot, aminek a lélegzete nagyon közel van a vers lélegzetéhez, de csak akkor tűnik fel, ha az ember odafigyel rá, ha csak olvassa, nem biztos, hogy feltűnik, de írás közben megtanul a monától, hogy jó, az ember felolvassa magának, amit ír.
Ráolvasás, amit csinálsz voltak éppen. Tehát az egész nagy könyv egy ráolvasás a világra, hogy javuljon már meg, de ezt nagyon durva kimondani, tehát nagyon nagy leegyszerűsítés, de egy kamaszlánynak a ráolvasása a világra egy eszem első szemében.
A kamaszlány történeteiben mennyire van benne Anna?
Amikor találkoztunk, akkor még szinte gyerekek voltunk. És az a lány, akiről írtam, az Emma, 2 évvel fiatalabb annál az Annánál, akit én megismertem, amikor találkoztunk. Tehát rengeteget beszéltünk a saját kiskamaszkorunkról, meg gyerekkorunkról, és ennek oltatlanul benne kell lenni abban az Emmában, aki írta még akkor is, ha nagyon más. Azt hiszem, hogy nem olyan, mint Anna volt. Ugye én nem ismertem, csak azon keresztül, amit elmesélt, meg néha nagyon keveset láttam a naplóiból.
Rosszak azért.
Hát meg amúgy is, az mindenkinek a magán ugye a naplója, és csak felolvasod belőle egy keveset, meg mesélt sokat, és biztos, hogy ha ez az emlékem nincs, ezek a hosszú beszélgetések 15 éves koromból, amikor erről beszélünk, hogy milyen volt ott elkezdeni felnőni Erdélyben, ha ezek nem párosulnak azzal, hogy nyilván nagyon alaposan figyeltem a lányokat 13 éves koromban, mert nem, akkor már igen, intenzíven érdekeltek. Valószínűleg ez volt ahhoz elég, hogy megpróbáljam megtudni, hogy milyen lehet egy 13 éves lány.
Játszottuk ezt régen, most már nem így nevezzük, de tulajdonképpen máig játsszuk ezt a láttam neked valamit történetet, ami valószínűleg elég sokat elárul abból, hogy lát a másik. Tehát, hogyha egy kicsit elváltunk, ugye mi az életünk nagyon nagy részét, a napjaink nagyon nagy részét együtt töltjük, otthon dolgozunk, nagyon sok helyre együtt megyünk, itt is együtt vagyunk, de hogyha véletlenül külön válunk, akkor ez a láttam neked valamit játék zajlik. Így ráfókuszál dolgokra, és lehet, hogy más látunk meg a világból, de most már azért azt hiszem, hogy azért nem így hívjuk, mert nagyon sokat csiszolódtunk, tehát lehet, hogy már nincs szükség arra, hogy lássunk egymásnak valamit, hanem egymás szemével kezdünk látni.
Ami még számomra a közös múlt ellenére mégis egy lényeges különbség az, hogy a Gyuri köteteit, regényeit azért bele lehet helyezni az erdélyi térbe. Anna verseiben nem érzem annyira ezt az erdélyiséget.
A szavakban benne van, valószínű, hogyha Erdélyben írtam volna, akkor egy kicsit más lenne, de amin én felnőttem, az főleg Nemes Nagy Ágnes, ami már egy áttelepedett erdélyiség, tehát a Nemes Nagy szülők erdélyiek voltak, és áprilitól tanult verset írni. Voltak éppen, ha belegondolunk, áprili versében sem lehet annyira érezni az erdélyiséget, hiába Erdélyben népszerűbb, és Magyarországon talán kevesebben olvassák, mint kellene, sőt ez biztos, nem is beszélve Jékeliről, aki nagyon erdélyi viszont a verseiben is. Ha erdélyi vagyok, akkor áprili módjára vagyok. vagyok erdélyi, azt gondolom. Tehát nem úgy, mint mondjuk Tamási, tehát a nyelvet nem csinálom meg olyan intenzíven, azt hiszem. Egy kicsit ugyanaz, amit próbálok létrehozni, mint amit Gyuri. Gyuri a teret, meg az időt teszi bizonytalanná. Én a nyelvet távolítom egy kicsit, csak szükségszerűen közelítem, tehát próbálok egy általánosabb nyelven beszélni, ami nem budapesti nyelv, mert nincsen, alig van benne szleng vagy lokális jellemző, tehát az irodalmi magyar, hogy úgy mondjam, az általános irodalmi magyar, te pedig a teret meg az időt.
A mágiában is vannak olyan román jövevényszavak, amelyeket tulajdonképpen csak egy erdély ért, például a füs, ami a vízhatlan széldzsekit jelentette, de a blogjában, amelyet vezet, szinte napirenden olvasok olyan szavakat, amelyeket nem is magyaráz meg.
Meg is szoktam lepődni. Valahogy ezt a nyelvet megőriztem annyira, hogy úgy használom, hogy nem veszem észre. Akkor veszem észre, hogy ezek a szavak megjelennek, hogy mikor a fordítóimtól leveleket kapok, például most kaptam egy levelet a német fordítómtól, Kornéczer Lászlótól, aki azt kérdezte, hogy mi ez a cserge. És akkor azt most megmagyarázom neki, küldnek egy képet, amiben apám ül egy csergén. Tehát ez a legjobb magyarázat, hogy egy képet küldök. De amikor írok, nem veszem észre, hogy ezek a szavak ott vannak. Mikor újra elolvasom, akkor néha igen. És most rá is határoztam, hogy ezeket a magyarázatokat, nagyon sok magyarázatom van a fordítóknak, ezeket most majd elkezdem kitenni, hogy mindenki lássa őket, mert érdekes.
Talán másképp olvassa egy erdélyi ember ezt a könyvet, mert sokkal több jellemzőt talál meg, például, hogy a múltkor jutott eszembe, hogy például az egyik szereplőt Ankának hívják, amit ugye olvashatjuk úgy, hogy Ancsa vagy Anca, de nem, mert hogy lehet érezni, hogy ez egy román név, az erdélyek tudják. De azt hiszem, hogy ez azért is van, mert otthon ugye murok, meg lapító, meg ezek a szavak röpködnek. A fiaimnak már mind a kettőt megtanítom, tehát azért mi megteremtettünk egy olyan kis világot, egy mikrovilágot a magunk házában, ami egy erdélyi mikrovilág a tárgyainkban is, nagyon sok szempontból. A gyerekeinknek már nem, tehát a gyerekeink például ugye nem tudnak románul, eleve ott kezdődik ez, hogy nagyon bosszantja őket, hogyha mi direkt azért, hogy őket bosszantsuk, vagy nagyapám szándékosan bosszantani akarjuk őket, akkor románul beszélünk a titkainkat, úgymond, és azt, hogy nem tudnak románul, ez nekem máig furcsa. Remélem, hogy egyszer megtanulnak egyébként. Hát, ha a spanyolból következtetve a román fele oda közelítenek, mi fordítva, tehát a románból mentünk.
Igen, de most a múltkor vettem észre, hogy még mindig azt mondom, tehát nem tudom máshogy mondani, hogy én krumplit sütök, akkor azt a lerbe sütöm, és kész. Sose jutna eszembe, hogy azt mondjam, hogy sütőbe sült krumplit. Furcsán hatna, hogy az majd érdekes lesz látni, hogy a mi gyerekeink mások mit látnak. Ők hogy fogják ezeket tovább mondani? Tehát ez nagy kérdés.
Megnézheted mondjuk a második generációs, vagy akik Amerikában születtek magyarok, például a svédországi magyarok egyenes zárványt alkotnak. A mi gyerekkorunk erdélyi nyelvét beszélik, amit már Erdélyben sem úgy beszélnek, ez egy csodálatos élmény volt számomra. Tehát, hogyha valaki autentikus 70-es évekbeli erdélyi beszédet akar hallgatni, akkor menjen Svédországba, és ott hallgassa, hogy beszélnek akár a svédországi magyarok gyerekei is. Ez csodálatos szerintem.
Végül, de nem utolsó sorban, hát nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de hogyha már Gyuri említette, hogy hogyan süti a krumplit, akkor nem mehetünk el a blogja mellett sem. Szinte napi rendszerességgel kerülnek fel receptek, sőt, már gazdasszonyokat tanított meg panírozni.
Szeretek egyszerűen főzni, tehát fontos, hogy minél gyorsabban panírozzunk, és kitaláltam egy módszert, aminek az a lényege, hogy egy dobozban kell panírozni, és így nagyon nagy mennyiségű csirke mellett lehet nagyon, nagyon gyorsan bepanírozni, és iszonyatos sebességgel lehet csirkefalatokat előállítani. Rázni kell, az a lényeg. Műanyag dózba kell betenni mindent, és az alkotóelemeket összerázni. A honlapomon rajta van sorrendben, és annyi trükk van meg benne, hogy az elején kell bele egy kicsi joghurt, meg egy kis keményítő. Ettől ropogósabb lesz a panír. Csirkemell, joghurt, keményítő, rázás, liszt, rázás, frézli, rázás, kész.
Ez fantasztikus gyors. Nekem megváltoztatta az életemet, mikor én
büszke mondom, hogy kaptam levelet 9 gyerekes anyától, akik azt mondták, hogy megváltoztattam az életüket, mert egy óra alatt képesek az egész családot jól lakatni, úgyhogy el is van mosogatva.
Akkor most már csak arra várunk talán, hogy egyszer megtanuljon Gyuri ilyen gyorsan regényt is írni, hogy ne 9 évet kelljen várnunk arra, hogy egy-egy kötete megjelenjen.
Most már a következők gyorsabban jönnek meg. Párhuzamosan azért más is csináltam, úgyhogy remélhetőleg 2 kötet novellám készen van, következik egy regény is elég jól áll. Én nem hiszem, hogy most már 9 évnek el kell telni, szerintem már csak éveket kell várni, vagy egyet maximum, mert amilyen gyakran lehet, lesz könyvem.
Így legyen.
Annának tavaly jelent meg kötete, idénre várhatjuk-e?
Igen, egy prózakönyv lesz, egy felnőtteknek vagy nagyobb kamaszoknak 13-tól fölfele szóló szerelmes mese egy japán történet alapján, az a cím, hogy Senki madara, Rófusz Kinga illusztrálásával, nagyon szép könyvnek ígérkezik.
Most hallgassunk meg egy részletet Dragomán György a Fehér Király című hangjátékából.
Akkor már több mint fél éve apa nélkül voltunk. Úgy volt pedig, hogy csak egy hétre utazik el. A tenger mellé ment egy kutatóállomásra, nagyon sürgős ügyben. Amikor elbúcsúzott tőlem, mondta, hogy mennyire sajnálja, hogy nem vihet magával, mert a tenger olyankor késő ősszel igazán felejthetetlen látvány, sokkal haragosabb, mint nyáron. Hatalmas sárga hullámokat vet, csupa fehér tajték minden, ameddig csak a szem ellát. Nem baj, ígéri, hogy ha hazajön, akkor majd engem is elvisz, és megmutatja nekem. Nekem is nem is érti, hogy történhetett, hogy már elmúltam 10 éves, de még mindig nem láttam a tengert. Mindegy, majd bepótoljuk ezt is a többi bepótolni valóval. Semmit se kell elkapkodni, lesz majd mindenre idő bőven, mert előttünk az élet. Ez apa egyik kedvenc mondása volt. Én sose nagyon értettem, hogy mit jelent, mikor aztán nem jött haza, sokszor gondolkoztam is rajta, és az a búcsú is sokszor eszembe jutott, az, amikor utoljára láttam. Egy szürke furgonnal jöttek apáért a kollégái, pont akkor értem haza az iskolából, amikor indultak. Ha nem maradt volna el az utolsó óránk, a természetismeret, nem is találkoztam volna velük, épp szálltak be a furgonba, amikor odaértem. Nagyon siettek, apa kollégái nem is akarták engedni, hogy beszéljen velem, de apa keményen rájuk szólt, hogy ne csinálják ezt, nekik is van gyerek. Nekük. Tudják, milyen ez? 5 percen már nem múlik semmi, és akkor az egyik kollégája, egy szürke öltönyös, magas, fehérhajú férfi megvonta a vállát, és azt mondta, hogy nem bánja, 5 percen itt már tényleg nem múlik semmi. Na és akkor apa odajött hozzám, megállt előttem, de nem simogatott meg, nem is ölelt meg, hanem végig a zakóját fogta. 2 kézzel tartotta maga előtt, és úgy mondta el ezt a tenger dolgot, hogy sürgősen szükség van rá abban a kutatóintézetben, 1 hétig lesz ott, ha nagyon súlyos a helyzet, akkor egy kicsit tovább. Addig, amíg rendben nem szedi a dolgokat, és akkor mesélt még egy kicsit a tengerről, de aztán az a magas őszhajú kollégája odajött hozzánk, és apa vállára tette a kezét, és mondta, hogy jöjjön, doktor úr, letelt az 5 perc, most már menni kell, meg különben lekéssük a repülőt.
Szabó T. Annával és Dragomán Györggyel sétáltunk a múlt és a jelen ösvényein. Közreműködött Scherer Péter. A hangmester Maksai Helga nevében is megköszöni szíves figyelmüket az adás műsorvezető szerkesztője, Veresemese Gyöngyvér.
A felvétel legutóbb 2015. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Szabó T. Anna verseit Zsurs Kati és Szabó Sándor mondja el.
Tenger, homok. Nincs alkony és nincs virradat. Az égre rákövült a nap. Izzó kékség a hold helyén. A vízre rákövült a fény. Körül a parton sziklaroncsok, kőkoponyák és ritka csontok. A homlokuk vetette árnyék az izzó törmelékre ráig. A sótól kérges bőr kiszárad, a homok ellepi a lábat, térdig, derékig, állig ér, a fény vörös, a fény fehér. Utat talál a nap a csontban, a fej, mint könnyű héj, beroppan. Homok tartja a puszta vázat, betölti omló koponyámat. Homoktenger. Ugyanaz másképp. Nincs alkony és nincs virradat. Homok tartja a puszta vázat. Az égre rákövült a nap, a sótól kérges bőr kiszárad. Izzó kékség a hold helyén. A fej, mint könnyű héj, beroppan. A vízre rákövült a fény, utat talál a nap a csontban. Körül a parton sziklaroncsok, a fény vörös, a fény fehér. Kőkoponyák és ritka csontok, térdig, derékig, állig ér. Betölti omló koponyámat. A homlokuk vetette árnyék, a homok ellepi a lábat. A forró törmelékre ráig.
Bezárt szoba. Öreg vagyok, de tudom, mi az illem. Nem krákogok, nem hívom, hogy segítsen, nem bámulok kíváncsi tükrös hűs szemébe. Nem várom tőle azt sem, hogy megértse, hogy milyen erő, milyen indulat törne, ha merne magának utat rozzant testben, sűrű lassú vérben. Riadok olykor szinte tetten érten, ha meglep egy-egy könnyű röpke álom. S ha ébredéskor szobámban találom, színlele, mintha nem látnám, hogy ott van, és pirulok, mint iskolás koromban. Ha könnyű kézzel összerázza párnám, úgy teszek, mintha ruháját sodálnám, nem sima bőrét fodrai alatt. Egy-két véletlen, vétlen mozdulat. Boldoggá tesz egy szó, egy semmiség is, hogy látásáért tovább éljek mégis, hogy messzesedő véredényeimben a fáradt idő frissülve keringjen. Mert jó hazudni, elhinni, hogy élek. Nem látni meg, hogy roncstestem mivé lett, s ha csak egy végső szenvedélyre futja, jó, mégis megszenvedni újra. Vezalius megálmodja kivégzését. Láttam az élők rostjait, fájét, húsét a kés alatt, a finom vázat, amibe kapaszkodik az ép anyag, a kenderkötél, puszta rost, sebet horzsó, csuklóra, nyakra, az élő húsba belemar, holt rostjaival rátapadva.
Szabó T. Anna verseit Zsurs Kati és Szabó Sándor mondta el, szerkesztette Lator László, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1994. július 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Szabó T. Anna versét Máté Gábor mondja el.
Utolsó futam. Tömött hársfalomb, kavicsok, villogó üvegtörmelék. A fű közt gyűrött pipacsok, málladozó papírszemét. Forgalom dübög, út remeg, vadul vágtázik egy motor, Mögöttük sínek fénylenek, két kopott vagon rostokol. A hangszórót rozsda eszi a ledőlt kerítés mögött, a lépcsőt lengő fű lepi, a romlás már kiütközött. Megfüllett májusi meleg, az ultramarin zeniten fényes bögyök keringenek, Héliosz fogata pihen. Egér árpa, vadzab suhog, hersegeti a könnyű szél, kis kormos portölcsér forog a korlát szegleteinél. Járnak mögötte ideges, nyúlánk szép ügető lovak, sörényük, farkuk lengedez, még hányják vetik magukat. Körbejárnak a zárt karám hosszában, figyelve, ahogy a mord hajtó káromkodik, s a sárga szurkiba befog. A pálya vár, a búcsúkör. Túloldalt, ott a fák alatt, a kerepesi temető lórajongói alszanak. A holtak már minden pata külön ritmusát ismerik, a friss lótrágya illata leszivárog a csontokig. De nem lesz több ilyen tavasz. Költözik hely, tét, befutó. A hársak rábólintanak, jön láncfűrész és markoló. A kormos portölcsér forog, felröpíti a lovakat, a hangszóró szól, indítás, starthoz, az utolsó tavasz. Megrándul nyugtalan fejük, kapálnak hosszú lábaik, sörények, szügyek és paták a levegőben mindenik. Itt soha többé. Lógané és pipacs szirmok hullanak, starthoz, elinnen, tét a hely, itt csak a befutó marad. A motorok, a mozdonyok, patkószegek föld alatt, a tiszta, új nagyáruház, a benzinszag, a hullaszag.
Szabó T. Anna utolsó futam című versét Máté Gábor mondta el. Szerkesztette Remény József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Terfi Gergely, családkeresők, mesejáték kamaszoknak és nagyszülőknek.
Na megállj! Most elkaplak, boszorkány!
De akkor most kétává változtatlak!
Megfelülök a gőzmozdonyomra is!
Kinyúlítottad a pulóveromat!
Te meg kiticamoltad a gőzmozdonyom kerekét!
Nagypapi! A Géza kinyúlította a pulóveromat!
Ennyi, Gézuka!
Te csak ne szólj rá az én unokámra! Szóljál csak rá a saját neveletlen unokádra! Én majd rászólok a magaméra!
Ennye, Gézuka!
Az én unokám neveletlen. Most nézd meg, hogy néz ki a pulóvere.
Fogd meg, ha tudsz, Pali bácsi!
Öreg vagyok én már ehhez, édes Annácska. Majd megfog a Péter bácsi a te saját nagyapit.
Még hogy én? Hát én még öregebb vagyok nálad. 3 nappal.
Kapd el a labdát, nagypapa! Hopp! Lyukas Markú!
Na, ebből elég, gyerekek! Gyertek ide! Mesélek nektek a 3 fejű bakmacskáról.
Jaj, azt már úgy van.
Én is.
Én is.
Inkább meséljetek a háborúról.
Az olyan uncsi. Mindig csak pif, meg puf, meg dirdur. Mesélj inkább arról, hogy vetted feleségül a nagymamit.
Jaj, az olyan ciki. Séták a holdfényben, meg szerelmes levelek. Ez most minek?
Au, erizd el a hajamat!
Tudjátok mit? Mesélünk olyat, amiben háború is van. Meg nagymami feleségül vétel is. Jó?
Hurrá! Jaj, de jó!
Az akkor volt, amikor a papi meg a nagymami még nem szerették egymást? Oh, no!
De akkor üljetek le szépen! Így né. Na szóval. Hogy is volt? Ja, igen, már emlékszem.
Dehogy emlékszel. A múltkor is elfelejtetted, a 33 éves háború után hány fénymadarat lőttünk.
Fénymadarat? Ja, tényleg. Fénymadár.
Akkor majd én, jó?
Fénymadár, fénymadár. Valami rémlik.
Na, szóval. Éppen... A 33 éves háború utolsó csatáját vívtuk a Pali bácsival. Mi voltunk mi, ők meg ők.
Aha.
Egymással háborúztunk. A lőszerünk elfogyott, a puskánk elgörbült, a kardunk kicsorbult, úgyhogy kövekkel, botokkal és lócsontokkal estünk egymásnak. Egész nap folyt a harc. Estére egy-egy katona kivételével mindkét seregből mindenki elpusztult. Na, ki volt az a két katona? Én, meg a Pali bácsi. Ott álltunk egymással szemben a néptelen csatatéren. Püföltük, rúgtuk, csíptük, köpködtük és szidalmaztuk egymást. Én bokárugtam Pali bácsit.
Én meg fülön haraptalak.
Én meg elgáncsoltalak.
Én meg, ahogy elestem, a kezembe akadt egy kőszálisas köröm, azzal jó megkarmoltam a Péter bácsit.
Csak akartál?
Még hogy akartalak. Úgy jaj veszélykeltél, hogy csak na.
Igen, hogy megsajnálj.
Igen. Na megállj, adok én neked.
Mit csináltok? Pali bácsi, most nézd meg! Teljesen összeszakadt a nagypapi mellénye.
Inkább megjavítom a gőzmozdonyomat.
Ne, folytassuk.
Csend, rend, nyugalom. Na, hol is tartottam? Hát te, tényleg teljesen összeszakítottad.
Te meg összekócoltad a szakállamat.
Te, Géza gyerek.
Igen?
Keresd már meg, légy szíves, a nagypapád szakálfésűjét.
Sajnos nem adhatom oda. Az a mozdony fő turbulencia generátora. Ja. Nélküle lemerül a fékdobhenger.
Így is jó lesz.
Na, szóval ott tartottam, hogy...
Megéheztem.
Menjünk haza.
Tessék, mi van?
Ez nem mehet így tovább. Tennünk kell valamit.
Tennünk kell. Péter.
Pál.
Örvedek. Hát, mit tegyünk?
Kandalló, puha ágy, meleg a vacsora, egy kis lágy sajt.
Ez most nem tartozik ide.
Nagyon szeretem a lágy sajtot.
Na jó, lágy sajt. És hol van mindez együtt?
Kalitkában, kis kanárik. Kakuk kosóra.
Hát, otthont kell találnunk.
Meg feleséget.
Na látod, ez az. Ahol feleség van, ott otthon van, nem de?
Hol van itt a legközelebbi feleség?
Na hát ez az, amit nem tudok. Hát ez az. Almabor.
Remek.
Ne. Szalonna. A generális sátrából.
Prima, prima. Parancsolj egy kis májpástétomat. Egyenesen a tábori lelkész konyhájáról.
Utálom a májpástétomat.
A bíboros gesznyepüréje.
Az jöhet.
Becsületesen megvacsoráztunk tehát. Elaludni azonban nem tudtunk, mert ezen az éjszakán történetesen roppant hideg volt.
Aha.
Ezért aztán fogtuk magunkat, és útnak indultunk, hogy legalább a mozgástól átmelegedjünk.
És most merre?
Éjszaknak.
Jó, erre van éjszak.
Nem tudom. Talán arra.
Kizár dolog. A fák törzse emitt deres. Tudod mit? Menjünk az orrunk után.
Rendben. Hé, Pál! Hova mész?
Az orrom után!
De az én orrom nem arra mutat.
Az enyém viszont igen.
Jó. Na, ne veszekedjünk. Nézd csak! Itt fekszik a király. Menjünk arra, amerre az ő orra mutat.
Na, várjunk csak egy pillanatot. Jó, hogy király. De a te királyod vagy az én királyom.
Nem tök mindegy, Pál, derék cimborám.
Hát, ha jobban meggondolom. Végül is eleget szenvedtünk ezek miatt a koronás madárijesztők miatt. Na, mutasd csak az orrod, pajtikám. Arra mutat.
Hát akkor arra megyünk.
Tudod mit? Vigyük magunkkal iránytűnek.
El is indultunk tehát a csikorgó hidegben. A halott király orra mutatta az utat.
Jaj.
Nem kell egyébként megijedni. Hát nem volt ez olyan derék király, mint a mesében. Ez egy kimondottan hitvány, léhűtő, gazember király volt.
Ha?
És megérdemelte, hogy az a kéken vérző sasorra útjelzőként végezze. A ti királyotok volt, ha jól emlékszem?
Nem, kérlek, rosszul emlékszel. A ti királyotok volt. 12. másnéven X-lábú Dezső.
Már hogy lett volna 12. másnéven X-lábú Dezső, áldott legyen az emléke. Az bizony... A ti királyotok volt, 23. másnéven szőrös orrú Kelemen.
Állj, nagyapa!
Jó. Nem a királyról akartam én mesélni, hanem arról, hogy merre vitt minket a lábunk a csikorgó téli éjszakán.
Jaj, átkozott hideg.
Ha király volnék, betiltanám a téli háborúzást.
Én még a nyár... Jaj, mi volt ez?
Mi?
A fejemre esett valami.
Egy madár. Kőkemény. Megfagyott.
Puff neki. Egy egész seregi csapat. Fedezik meg.
Ez így nem mehet tovább.
Nem mehet. Mi nem mehet?
Voltaképpen. Mit is csinálunk mi?
Fázunk. És lebombáztak a madarak.
Egyáltalában mit csinálunk?
Megyünk a király óra után.
Ez az. És aztán mi lesz?
Mikor aztán?
Hát holnap, meg holnap után.
Tényleg?
Ezért mondom, hogy ez nem mehet így tovább. Tennünk kell valamit.
Tennünk kell. Gondolló. Meleg vacsora. Puha ágy. Egy kis lácsaj.
Most mit akarsz a lácsajtól?
Nagyon szeretem a lácsajtot.
Na jó, lácsajt.
Kalickában kis kanárik. Kakukkosóra.
Maradj már, maradj.
Keressünk feleséget. Tovább a király orra után.
Tovább. Tovább baktattunk tehát a fagyos éjszakában, reményekkel telve. És mentünk egész éjszaka, vidáman dudorászva és kurjongatva. Aztán lassan hajnal lett, és a távolban feltünedeztek egy város tornyai. Összeszedtük maradék erőnket, és mire a nap felkelt, már be is toppantunk a város kapuján. Hanem ez aztán különös egy város volt.
Miért vannak ezek itt mind feketében?
Nem tudom, de nézd csak. Látsz itt egyetlen férfit is?
Férfit? Ott van egy.
Az nem férfi. Bajusza van, de nő.
Éj, azt a kis késít neki. Hát hol a bánatban vannak a férfiak?
Pont ezt kérdezem én is.
Na majd én megtudom.
Kezit csókolom, szép hölgy. A kedves férje urát keresem.
Kicsodát!
Hát a kedves férje urát, hát a... Na, hogy is hívják, jó cimborám?
Asszonyok! Hallottátok, mit mondott ez az aljas? Társaim a bánatban! Ide! Ez az ember gúny tűz belőlem!
Gazemberek gyászában megbántani egy özvegyet!
Takarodjatok innen, szívtelen tuskó!
Bocsánat! Kérem, csak a kanárit...
A mi igazán?
Ne! Drága hölgyek!
Hadd a kéneket
kakukkosomra!
Nesze, ide!
A királynő! A
feleséget!
Sajtjaj! Kalodába!
Akasztófára!
Kérem, bocsánat!
Deresen rúgsz magánzát! Karóc!
Bizony, így tuszkolt bennünket a királynő elé az özvegyek egyre gyarabodó tömege. Remegő lábakkal álltunk meg a hatalmas gyászba vont róncs előtt. Minden fekete bársony, ezüst cifraság, kandellábereken hatalmas gyertyák. A szomorú özveg királynő éppen azzal foglalatoskodott, hogy átázott aranyhímzésű zsebkendőjéből egy ezüst tálba csavarta a könnyeit.
Nagyon megbántottatok. Eszembe juttattátok a férjemet. Drága jó férjem, mint itt mindannyiunk, drága jó férje. Elesett a háborúban.
A 33 éves háborúban?
Abban hát. Abban az átkozott 33 éve.
De hát mi?
Jaj, ne rúgdjon.
Hangos, te ökör, hangos.
Hogy milyen háború, felséges királynőm?
Három éves háború.
Igen, lássuk csak, nem. Ilyen háborúról még nem is hallottunk. Te hallottál?
Én miről?
Hát a 33 éves háborúról.
Mi az a háború?
Na látja, felséged, nem hallottunk róla.
De nem ám semmit, háború. Na hát, ezt felírom.
Ugyan, ne rugdos.
Ezek szerint ti derék emberek vagytok.
Igen, igen, én igen. Meg végül is ő is.
Hogy végül is?
Hát, hogy végül is, elejétől a végéig, egy végül is ember.
Na, akkor jó. A bűnötök azonban megbocsájthatatlan.
Bűnünk? Mi nem tudtunk a háborúról, meg nem is tudjuk, mi az az özvegy. Na hát, tessék, hogy meghalnak a férfiak. Ez valami furcsa helyi szokás lehet, mert ugye ilyenről még sose hallottunk.
Nem bizony halál, mi azt felírom.
Nekem mindenki mél. A nagypapám, a dédapám, annak a dédapája, meg az ők nagy déd nagymamáim is mind élnek ám. Összesen 422-en.
Szegény nagymami!
Ez az ember meg miért sír?
Csak eszébe jutott a nagymamája, akit nagyon szeret. De ez persze egy élő nagymama.
Na akkor jó. És mi áradban vagytok erre? Előre mondom, ne hazudozzatok, mert eddigi bűneitek is megbocsájthatatlanok. Szóval, mi áradban vagytok?
Hát mi csak úgy járunk, kelünk.
Jövünk, megyünk.
Ebben a csikorgó hidegben.
Mi szeretjük a telet. Szeretünk fázni.
Imádunk fázni. Meg hát feleséget keresünk.
Feleséget? Jól hallottam?
Fenséget mondott.
Feleséget hallottam. Én akkor is feleséget hallottam.
Finomságot.
Feleség.
Bevallom becsülettel, felséges királynő, hogy mi bizony azért járunk, kelünk, jövünk, megyünk és ázunk, fázunk, mert feleséget keresünk. Végül is ez is.
Csak mostan rettenetesen meg vagyunk ijedve.
Igen.
Be vagyunk rezelve. Meg a bátorság is az inunkba szállt. Ezért beszéltünk ilyen össze-vissza hadova.
Ezek szerint itt talpik férfiak vagytok.
Én aztán igen, tessék megnézni. Meg végül is ez is.
Mi?
Halljátok tehát az ítéletem. Térdre, ostoba tuskók. Na, így már jó. Végig hallgatjátok a város összes özvegyének bánatát. Akin a legjobban megesik a szívetek, és akit a leginkább meg tudtok vigasztalni, az lesz a feleségetek. Most pedig távozzatok, mert sírhatnékom van. Zsebkendőt! Kálot! Holnap az esti vecsernye után engem is meg kell hallgatnotok!
Bizony így volt. A királynői ítélet iránti tiszteletből megszeppenést színlelve, de szívünkben újjongva indultunk a sóhajok termébe, ahol az ítélet szerint az özvegyek panaszait végig kellett hallgatnunk. Hosszú sorban álltak az ajtó előtt az özvegyek. Eljöttek a fiatalok, de eljöttek a 100 évesek is, eljöttek a bénák és a némák. A betegek meggyógyultak, de még a haldoklók is lerúgták a gyertyát és felrántották a legfényesebb gyászcipőjüket, hogy versenybe szállhassanak. Panaszkodtak éjjel-nappal, 3 napon át. Annyi szomorú történetet hallgattuk végig, hogy meghatódottságommal nem bírva, zokogásban törtem ki, és annyit sírtam, hogy a teremben végül már bokáig állt a könny.
Még hogy sírtál? Én voltam az, aki sírt.
Akkor én mit csináltam, ha volnál szíves megmondani?
Sóhajtoztál. Annyit sóhajtoztál, hogy sóhajaidból orkán támadt nagy forró szél, amitől elsárgultak a környékbeli erdők. A 2 törzsfa fotel, amelyen ültünk, már az első nap nem bírta elnehezül szívünk súlyát, és recsegve összetört. De még a vas székek is, amelyeket az összetört székek helyett hoztak, össze-vissza görbültek a 3. nap hajnalára.
Na hát, azt nem hiszem. Múltkor nagyon szomorú voltam, mert megszökött a fehér egerem. Mégis én ugrottam a leghosszabbat a távolugró versenyen.
Na de ez régen történt. Akkoriban még el tudott nehezedni az emberek szíve. Szomorú embert nem is engedtek magas helyen dolgozni.
Azokat mind bányásznak küldték.
De nézzünk csak oda. Majdnem elfelejtettem, hogy a 2. napon, valamikor kora délelőtt, egy törékeny, szőke özvegy libbent be a terembe, és szoknyája szegélyét felemelve elénk tipegett a könyvben álló termen át.
Ez volt a nagymami?
Jaj, kicsim, dehogy is! A nagymamid akkor még pellenkás volt.
Ha?
És felhőpintyvárán lakott.
Emeritának hívnak. Én vagyok a városban a legszomorúbb özvegy. Azért vagyok a legszomorúbb, mert az én férjem tudta a legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb történeteket mesélni az egész városban, de talán még a világon sem volt párja mesélésben. Olvashattam én bármit. Néha még tetszett is kicsit, de ha a férjem mesélni kezdett, elfeledkeztem a világ minden gondjáról, bajáról, és csak repültem a mesevilágban. Az én férjem ám nem a háborúban halt meg. De Röcsit, itt senkinek sem szabad tudnia.
Igen.
Hanem éppen egy királylányról mesélt, akit elragadott a szörnyeteg, amikor egyszer csak megjelent a szörnyeteg a szobában.
Miféle szörnyeteg?
Hát, amelyikről mesélt.
Jézus Mária.
Ezt mondtam én is.
És aztán?
A szörnyeteg magával vitte a férjemet. Hiába kiabáltam, hogy Jankó, Jankó! Nem volt sehol.
Csak úgy hús, elvitte.
Hús.
Borzasztó. Ez rettenet.
Jaj, Istenem, még jobban elnehezült a szívem.
Vigyázz, összerogy a széket!
Én meg tudnálak vigasztalni, Emerita. Magam is kiváló mesemondó vagyok, és a történeteden is annyira meghatódtam, hogy láthatod, a vasfotelem sámlivá zsugorodott miattad érzett bánatomban. Úgyhogy, ha nem jön valaki, akinek a történetétől a föld alá süppedek, téged választalak, szépséges Emerita. Kérem a következőt!
És jöttek az özvegyek sorban. A harmadik nap alkonyatkor, már gumicsizmában, éjszaka pedig csónakon. Annyira elöntötte a várost a könny. Hanem pál alatt, bár rogyadozott, görbült és ropogott a szék, csak nem akart annyira összezsugorodni, mint az enyém.
Mikor jön már az esküvő? Nem érdekel ez a sok szomorú néni.
Várjál, kislányom! Mindjárt eljutunk oda is. Szépen sorjában. Képzeljétek! Bizony nem akart a székem összetörni.
Mi baj van a székemmel?
Nem a székeddel van neked bajod, Pál, derék barátom, hanem a szíveddel. Nem nehezül kellő tempóban. Az a baj.
Mit csináljak, ha egyszer vidám a természetem? Én a táncot szeretem, a zenét, a jó borocskát.
Látj sajt, tudom.
Mit mondjak, a legutóbbi három történet alatt szégyen szemre még el is aludtam.
Ugye?
Hát, hogy lesz így nekem látj sajtom?
Gondolom, feleséget akartál mondani.
Persze, feleséget.
Jön a következő.
Hű, de elnehezült a szívem. Jézus Mária.
Még nem is mondott semmit.
Hagyjad beszélni.
Bizony. Pali bácsi alatt egyszer csak elkezdett recsegni, ropogni a padló. És egyszer csak... zuty! Eltűnt egy gödörben.
Kijúj!
Én gyorsan előkaptam a tábori vasláncomat, és leeresztettem utána a mélybe.
Ha kiabált a Péter bácsi, hogy kapd el, cimbora! Én meg el is kaptam.
Igen ám, de nem bírtam kihúzni, úgyhogy gyorsan elszaladtam megvacsorázni, hogy erőre kapjak.
Nekem persze egy falatot se adtál.
Persze, még jobban elnehezültél volna.
Nyilván, ha Péter bácsi ledob neked valami ennivalót, az annyira felgyorsult volna a gravitáció miatt, hogy agyonütött volna. Gondolt a gravitációra.
Pontosan arra gondoltam.
A mire?
A tömegvonzásra, te liba.
Na de. De mi történt közben?
Az az özvegy, akitől elnehezült Pali bátyátok szíve, időközben kereket oldott.
Elfújta a szél.
Hanem amint előre kaptam, és kihúztam Pali bácsit, már jött is a következő özvegy.
Én vagyok a város legboldogtalanabb özvegye.
Hogy hívnak, szép, legszomorúbb özvegy?
Leonina.
Hogy tegyek fel egy első pillantása nem túl jelentősnek tűnő kérdést? Van-e kakukkos órád, Leonina?
Van. Hogy ne volna? Csak már régen nem kakukkol.
Esetleg megreparálhatom azt a madarat. És tudsz-e táncolni?
Hogy tudok-e? Hát éppen ezért vagyok én a legboldogtalanabb. Drága jó elhunyt férjemmel más se tettünk egész nap, csak... Táncoltunk. Csak néha állt meg egy kis lágysajtot enni.
És van még abból a lágysajtból?
Tele van vele a kamra.
Na akkor, babám, te kell lesz nekem. Én a 33 éves hál... Hogy tűnne a rugdos? Akarom mondani, 33 évem alatt hát... Nem is tudom, hány táncot táncoltam.
Székilegényest is?
Már a bölcsőben is székilegényest jártam.
Na jó, akkor nem sírok.
Na, én ennek annyira megörültem, hogy odarohantam hozzá, és megígértem, hogy mihelyt feleségül vettem, megjavítom a kakukkos óráját.
És a nagymami, tudod erről, hogy mit ígértél?
Nem, Gézukám. Akkoriban felhőrigó várott, még nem volt telefon, és nem tudtam felhívni.
Ja, ide figyeljetek csak. Akkor aztán elfogytak az özvegyek. Nem jött egy se. Gondoltuk, ideje lenne lepihenni valahol, igen ám. De amikor fel akartunk állni a székről, bizony nem sikerült. Annyira elnehezült a szívünk.
Erre aztán a királynő értünk küldte a nehéz szívűek kocsiját, amit 7 dinoszaurusz vontatott. Azzal nagy nehezen elhúztak minket a szállodáig, de útközben még így is kitölt a kocsi egyik kereke.
Biztos a fékdobhenger volt a hibás.
Nem volt benne jó a turbék generátor.
Aj, édesem.
Ha nem, aztán másnapra kicsit könnyebbek lettünk, és elmentünk a királynőhöz, hogy szint valljunk, kit veszünk feleségül.
Péter bátyjátok a meséltető nénit választotta.
Miért?
Mert ő tetszett neki.
Nem a nagymami.
Nem.
Akkor még fogalma sem volt, hogy a nagymami létezik.
Ha akkor már tudtam volna róla, biztos nem választom a meséltetőt.
És te, Pali bácsi, melyiket választottad?
Édes Annácska, hát még nem találtad ki.
Táncolj, Leonina. Pörgés, hátra 7 és 8. Jaj, de jó táncolni veled, Pál. Drága férjem, Pál.
Van még sajt.
Mindjárt leszaladok érte a pincébe. Csak pörges... Pörges még egy utolsót. Na, még egy mesét. De Léci.
Jó, egy utolsó.
Jó, ilyen jaura. Miről szól?
A zöld disznóról.
Jaj, de jó. Azt még nem ismerem.
Hol volt, hol nem, tán igaz volt, tán nem.
Ott, ahol a kurta farkú.
Így éltünk, éldegéltünk. Hanem aztán egy éjszaka... Te, Pál, szerinted elmesélhetem nekik, amikor... Tudod a...
Mit?
Hát, amikor jön a szellem.
Miféle szellem? Ha Jézusom, ne ijeszgess!
Nyugodj már meg, mert emlékszel a múltkor is, amikor a vakkutya démonról meséltem nekik, egész éjszaka nem tudtak aludni.
Hát akkor meséld úgy, hogy ne legyen félelmetes. De milyen szellemről akarsz te mesélni? Hát,
arról, amikor a... tudod, a Jankó.
Péter.
Ki az? Pál, te vagy? Jó.
Ki az a Pál?
Ne viccelj velem, cimbora.
Jössze végre.
Megyek, de megszaggatom a füled, amiért felébresztettél. Na, mi van? Vigyelmezetlek, hogy nagyon álmos és nagyon mérges vagyok. Na, ön kicsoda?
Gyere, mesélj nekem valamit, Péter.
Hát, most éppen nem érek rá.
Péter.
Alszom, tudnélik, és álmodom. Hes álom, hes innen, hes.
Én nem álom vagyok. Én vagyok Emerita férjének szelleme.
Akit elrabolt a mesebeli szörnyetek.
Az. Most pedig mesélj. Mesélj. Minden új mesére kíváncsi vagyok. Mesélj. Mióta nem hallottam egy jó kis mesét?
Nem tudok.
Mesélj. 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 Mesélj.
Semmi nem jut eszembe.
És aztán...
Na, nagyapa, na, folytasd már.
Péter bácsi, folytasd a mesét. Kíváncsi vagyok, na.
Ma látjátok? Ezután a rémálom után Emerita pontosan így érezte magát, mint most ti. Nekem egy árva mese nem sok, annyi se jutott eszembe. De Pali bácsinak sem állt a legjobban a szénája.
négy, lépés, hátra,
éha, csúha,
hátra,
erre. Hoppla,
Pál, olyan nehézkesnek tűnsz, drágám.
Ó, semmi, semmi.
De tényleg, olyan furcsán döng alattad a padló.
Tényleg? Na hát, mert olyan cuda jó kedvem van.
Szakad rólad a víz.
Na jó, lehet, hogy egy kicsit leülök.
Gyere, gyere, itt a fotel.
Köszönöm.
Megütötted magad?
Nem tudom. Csak nem tudok felállni.
Na gyere, hadd segítsek. Oly, de nehéz vagy. Téged nem is lehet megmozdítani.
Talán kissé több sajtot ettem a kelleténél.
Hazudsz. Neked elnehezült a szíved. Titokban biztos más özvegyek panaszait hallgatod.
De szívecském, mikor hallgatnám, amikor egész nap veled táncolok?
Hazudsz. Érzem, hogy hazudsz. Már nincs is kedvem táncolni.
Pali bácsi bizony elnehezült, de annyira, hogy amikor nagy nehezen átvonszolta magát hozzám, letarolta az egész veteményes kertet, és még a pince födémjét is megrepesztette. Az volt ugyanis a helyzet, hogy Pál bizony-bizony egyre többet gondolt arra az özvegyre, aki miatt a meghallgatáson annyira elnehezült a szíve, hogy beszakadt alatta a föld.
Ne kerteljünk! Bizony úgy éreztem, rosszul döntöttem. Ilyen a szerelem. De el nem mondjátok a nagymaminak.
Oké.
Én meg üldögéltem az ágyon, szótlanul, hallgattam Pali bácsi panaszait, de nem szóltam egy szót se. Amikor pedig leszállt az éj, ökrös szekérre fektettem a barátomat, és se szó, se beszéd, kisurrantunk a városból. És amikor eljött a hajnal, megint ott találtuk magunkat a pusztaságban. Egyedül, rosszkedvűen, éhesen, család és kakukkos óra nélkül. Csak az vigasztalt minket, hogy nekem visszajött a beszélhetnékem. Pál szíve pedig megkönnyebbült, ami azért is nagy szerencse volt, mert az utunk rövidesen egy mocsárba vezetett. Nagyon fontos, hogy ne jusson eszedbe egyikük sem. Érted? Ha elszomorodsz, elsüllyedsz, és én nem tudlak kihúzni.
Hát akkor mire gondoljak?
Mit tudom én?
De ha egyszer boldogtalan vagyok.
Na, ne aggódj! Nagy a világ! Megint szerencsét próbálunk.
Na, ezek még miféle madarak? Világítanak.
A nem jóját? Ezek fénymadarak. Az egyik bajtársam mesélt róluk. Azt mesélt, hogy erről a vidékről minden férfi elmenekült. Ez a fénymadarak földje.
Fénymadár. Olyan nincs is. Biztos csak éhesek vagyunk, azért káprázik a szemünk.
De ha mondom, és itt a fénymadarak földjén laknak a világ legszebb és legfurcsább lányai.
Hát én egyet se látok.
De ha mondom, ott voltam, ahol mesélték.
Így évődtünk, morgolódtunk, vitatkoztunk és zsörtölöttünk. Még nem másnap délutánra elérkeztünk egy újabb városba. Hanem ez aztán megint nem volt egy hétköznapi város. Akkora volt a zsiva és a nyüzsgés, hogy szinte beleszédültünk. Az utcákon tarka-barka öltözékbe fels, alá jártak a nők. Volt, aki énekelt, és volt, aki a fülére szorított kézzel közlekedett, mintha a legkisebb zaj zavarná. Voltak, akik mezitláb jártak, és voltak olyanok, akik prémes hócsizmában rótták az utcákat. Volt, aki biciklizett, volt, aki lovagolt, sőt, olyan is akadt, aki kézen állva szelte át a sétateret. Egy szóval, a lehető legteljesebb volt az űrzavar.
Ez az! Ez való nekünk! Ágy ő szívem búja!
Ugye megmondtam, hogy furcsa lányok laknak erre felé, de ne őrülj előre!
Az özvegyeknél is otthagyhattuk volna fogunkat, ha kiderül, hogy nem egyet alig, hanem mi tettünk özvegyé a háborúban. Úgyhogy csak óvatosan.
Szólítsuk meg valamelyiket.
Szólíts meg te.
De én nem merem.
Te szájhős, ne ide figyelj. Kiskezi csókolom, szép kis asszony. Látja, idegenek vagyunk, és azt szeretnénk...
Na hát ez szépen faképnél hagyott zsír.
Még csak rám se nézett. Mi? Koszos vagyok? Büdös? Kócos? Van valami furcsa rajtam? Nem, ezt nem hagyom annyiban. Itt jön ez a öröske. Kiskezi...
Csak nem idegenek vagytok. Hát, honnan jöttetek, drága ember? Hát, akkor biztosan éhesek vagytok és fáradtok. Hát, minek is kérdem, amikor nem érdekelne. Menjetek itt el jobbra, aztán a második utcán balra. A harmadik ház egy fogadó. Ott jól lakhattok és pihenhettek. Na, pá!
Na hát...
Még ilyen?
Ez aztán szeleburdi egy hölgy személy.
Meglehetősen furcsácska. Se baj. Irány a fogadó.
Elmentünk jobbra, aztán a második utcán balra, megálltunk a harmadik ház előtt, és bekopogtattunk a kapun.
Kikopog?
Nyissa ki, fogadósné asszonyság! Fáradt éhes vándorok vagyunk.
A jó nénikéd az a fogadósné! Takarodjatok innen, szemtelen pimaszbanda!
De minket ide küldtek.
Csak nem az az átkozott, az a vörös hajú.
De az bizony.
Na, majd számolok vele. Takarodjatok innen!
Amikor rájöttünk, hogy átvertek minket, szomorúan kullogtunk tovább a városban, míg nem a király palotához értünk. Ott aztán bezörgettünk, és vártunk, vártunk. Már majdnem besötétedett, amikor megnyikordult az ajtó.
Kit kerestek?
A királynőhöz jöttünk.
Nem ér rá. Királynőnk most éppen valamely szeszélyének hódol. Férfi skalpjait rendezgeti talán. Én is itt állok ám, amióta bezörgettetek, csak nem volt kedvem ajtót nyitni.
Hát itt mindenki megbolondult.
A szeszélyes nők városában vagytok, mit vártatok? Nem szabad semmi se csodálkoznotok. Na csá! Hoppa, 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 mi van itt a zsebemben? A királynő írt nektek egy levelet. Hát, majdnem elfelejtettem. Tessék, olvassátok el.
Túl sötét van.
Nesze, itt egy fénymadár, ez úgy világít.
Őt kell bekapcsolni.
Jaj, te két balkezes. Na, add ide. Na, ennyi.
Ide vele, lássuk. Azt mondja. Kedves idegenek, a feleséget kerestek, jól figyeljetek. Holnap reggel itt legyetek, és egy szeszélyes órát mindenkivel töltsetek. Akinek a szeszélyét teljesíteni tudjátok, azt vegyétek feleségül. Meg biztos nektek is van szeszélyetek. Amelyik lány elviseli a tiéteket, és amelyiket ti el tudjátok viselni, azt vegyétek feleségül. Szállás sajnos nem tudunk adni, aludjatok, ahol akartok. Sok szerencsét. Vagy írjam inkább szerencsétlenségnek? Aláírás, szeszélyes királynő.
Mi az özvegyek városából jöttünk ide, mert meguntuk, hogy állandóan gyászolni kell, és nem lehet szeszélyeskedni, szurkapiszkálni, gonoszkodni és pletykálkodni. Eddig minden férfi megfutott előlünk, és hanyat homlok menekült a városból. Azért, mert valamennyi önző, hiú, lusta és tohonya, gőgös, beképzelt és ostoba férfi volt. Remélem, ti nem vagytok ilyenek.
Így aztán leheveredtünk a főtér sarkában, egy szobor tövébe, és elaludtunk. Másnap reggel pedig elkezdődött az ismerkedés. Sose gondoltuk volna, hogy ennyi szeszély létezik a világon. Mire az összes nő valamennyi szeszélyével megismerkedtünk, ültünk már léghajón, aludtunk barlangban, forogtunk mézben, étkeztünk vegetáriánusan, tömtünk ki denevért, sétáltattunk párducot.
Tényleg? Foltosat?
Igen, voltak rajta foltok. Igen, itt egy elől a szemén, a másik meg ott hátul a fenekén.
Aj, akkor az kutya volt.
Lenye, Gézuka!
Hagyd a Péter bácsit mesélni.
Növesztettünk, bajuszt, majd leborotváltuk, beszéltünk idegen nyelveken, és a hajunk kék, zöld, lila, sárga. A lelkünk, mint a rongyszőnyeg. De ami a legfontosabb, megtaláltuk a párunkat.
A nagymamit?
Nem, kicsim. A nagymamid akkor még felhőgalomvárot lakott.
Én utálom a nappalt. Abban a kegyetlen nagy fényben aludni szeretek. És éjszaka járni kellni.
Igen.
Utálom azokat, akik este elálmosodnak. Kiállhatatlan, unalmas népség.
Ne is mondd. Én is rosszul vagyok tőlük. De ha leszel az alkoholni, én úgy megtelek erővel, meg kalandvágyal.
Én is ugyanezt érzem.
Csak egyet utálok, ha valaki arról faggat, mit álmodtam.
Na hát ettől nem kell aggódnod. Engem az álmok egyáltalán nem érdekelnek. És hogy állsz a fénymadarakkal?
Hogy is, várjunk csak lesz, mondja, hogy...
Nos?
Ugye, hát, mott problém géne a lapos kölyken. Na, hát ez az igazság.
Mit mondtál? Nem értettem pontosan.
Nem, Szívi.
Hogy sosem fogsz rájuk vadászni.
Pontosan. Hát erről van szó szerint.
Jaj, de megnyugodtam. Most már érzem, hogy mi egymáshoz illünk.
Én is.
Péter tehát megtalálta szeszélyben hozzáillő menyasszonyát. Nekem sem álltak rosszul az ügyeim.
Szeretem, ha minden nap más színű a hajam. Egyik nap ilyen vagyok, a másik nap meg olyan. Nem bírom elviselni azokat, akik képesek minden nap ugyanolyan hajjal kimenni az utcára. Halálosan unalmas.
Maga a borzalom. Ha volna hajam, festeném. Sajnos korán kopaszodó vagyok.
És hogy állsz a fénymadarakkal?
Hogyan fénymadarakkal? Nos...
Feszülten várom a válaszod.
Hát, a fénymadarak...
Utálod, ugye? Tudtam. Éreztem előre.
Nos, igen. És minden nap szeretnék kimenni vadászni, és minél többet lepofantani azokból az átkozott dögökből.
Vesszenek a fénymadarak! Ez az! Képesek az ablakomon bevilágítani éjjel, amikor én aludni szeretnék. Ugye, minden reggel befested a hajam?
Zsenge gyermekkorom óta arról álmodozom, hogy olyan feleségem legyen, akinek minden nap más színű a haja.
Hát akkor minket egymásnak teremtett az Úr.
Így aztán szépen egybekeltünk. 3 napig tartott a lagzi. Volt nagy eszemiszom, dínom, dánom, hehúja, ihaj, csuhaj. És újult reményekkel vágtuk neki az életnek. Szorgalmasan pusztítottam a fénymadarakat, és minden nap a frissen átfestett hajú feleségemmel parádéztam a sétatéren. Péter bácsi nappal szundikált, éjszaka pedig párjával jött, ment és járkelt. Aztán egy alkonyatkor, amikor éppen fénymadárra indultam vadászni.
Szervusz, Péter!
Szervusz, Pál!
Hová?
Hát csak úgy, ébresztő séta. És te?
Ó, én csak úgy éppen vadászgatok egy kicsit a határban. Kicsit álmosnak tűnsz.
Én? Na nem, de hogy remekül vagyok. Hogy megy a hajfestés?
Remekül, nagyon élvezem, tényleg.
Na, szevasz.
Hát szevasz.
Te, nincs kedvetek esetleg meglátogatni bennünket? Éjszakánként olyan kihalt ez a város, a kutyával nem találkozom.
Hogyne? Hát gyertek át holnap mondjuk ilyen tájt.
Bár a feleségem a nyugvó nappal lefekvéshez készülődik, de majd megoldjuk.
Az enyém meg ilyenkor ébredezik. Tudod mit? Átállítjuk az órát.
Hol?
Te egy órával vissza, én egy órával előre.
Te ez kitűnő ötlet. Hát akkor holnap.
Jó vadászatot.
Ha.
Úgy is történt minden, ahogy előre megbeszéltük. A feleségem már felébredt, mert azt hitte, hogy már 8 óra van. Pali bácsi felesége pedig még nem aludt el, mert azt hitte, hogy még csak 6 órára jár. Így aztán a feleségemmel bekopogtunk Pálék házába, ahol Csinosan megterített asztal várt minket. Neki is láttunk vacsorázni. Társalogtunk, cseveréztünk, ümmögtünk, bólogattunk, fejünket csóváltuk, sőt, néha még el is mosolyodtunk. Szóval úgy viselkedtünk, ahogy egy ilyen kellemes polgári társaságban szokás. És minden jól is végződhetett volna, ha a Pali bácsi felesége egy óvatlan pillanatban el nem ásítja magát.
Elnézést, kicsit elálmosodtam, pedig még nincs is késő.
Felháborító, képes ilyen korán elálmosodni.
Nyugi, szívecském, ők mégiscsak a barátaink.
Ilyen a nő nekem nem lehet a barátom.
És te, kedves Pál, igen, hogy töltöd az estéket egy ilyen álmoska társaság?
Ó, az én Pálom komoly munkát végez esténként. Fénymadarakra vadászik.
Fénymadarakra? Felháborító. Vadállat. Szadista. Szívtelen. Péter, én ebben a társaságban egy pillanatig sem maradok tovább.
De kedves hölgyem, kérem, nyugodjon meg, nézze. Itt van egy kis forró csokoládé.
Asszony, azonnal takarítsd el innen ezt a fénymadárpástétomat.
Rumos dió, mogyorókrém.
Pál, te egy szörnyeteg vagy. Gyűlölöm a fénymadárvadászokat.
Péter, légy szíves, neveld meg a feleséged.
Mi?
Tönkre teszi a vacsora hangulatát.
Jaj, de jót fogok aludni. És milyen jókat fogok álmodni. Péter, te miket szoktál álmodni?
Álmodni? Na, menjünk innen, szívem. Gyűlölöm, ha valaki az álmaimról kérdez. Gyűlölöm! Ha valamit, hát akkor ezt a gyűlölöm. Pál? A feleséged egy tapintatlan, neveletlen, egy kibe... Na, nem is folytatom.
Te beszélsz? Söprögesz csak a saját házad táján.
Te gyökör vagy.
Te barom arc, cú barom.
Végeztem veled.
Örülök, hogy soha többé nem látom a képed.
Alaposan összevesztünk tehát. Mondanom sem kell, hogy nekem volt hozzá több jogom.
Még hogy több jogod? Na, halljatok oda. A te feleséged volt példátlanul modortalan.
Mi az én feleségem?
Igen, igen.
Kérlek szépen, elegánsan tűrtőztette magát. Hanem a te nejed? Arról jobb nem is beszélni.
Hát, nekem egyiknél is a valami szimpatikus.
Nekem sej, izék.
Ha?
Nem tetszenek.
Hát... Igen, így visszagondolva végül is...
Nem voltak szimpatikusak, na.
Na.
Szóval hetekig duzzogtunk mind a ketten, és magunkban százszor is megfogadtuk, hogy soha többet nem állunk szóba a másikkal, a feleségekről nem is beszélve, akik kígyót, békát mondtak egymásra. Hanem aztán, hát ahogy ez lenni szokott, lelohadt szívünkben a harag. Aztán, amikor egy szép nyári napon, alkonyatkor véletlenül megint összetalálkoztunk...
Szervusz, Péter!
Szervusz, Pál! Hát, hogy mint? Hogy megy a fénymadárvadászat?
Ho-ho! Ma van a nagy húzás napja. Minden fénymadárvadász erre a napra készül.
Igazán? És...
Amúgy nem megyek messzire. Fél óra járás.
Hát, az tényleg nincs túl messze.
Egyedül megyek. Nem tudná meg senki, ha történetesen valaki más is velem jönne.
Igen. Van még egy puskád?
Hogy ne volna?
Akkor veled megyek.
No.
Te, csak az asszony meg ne tudja.
Ugyan már. Egy jó óra múlva otthon vagy, és nem kell mondanod semmi.
Na, sekő, gyerünk. De aztán megírje. Így aztán a legnagyobb egyetértésben elindultunk a vadászatra. Elhelyezkedtünk a nádasban, és rövidesen hatalmas csapatokban húztak el felettünk a fénymadarak. Beleadtunk apait, anyait, lövöldöztünk derekasan. A fénymadarak meg csak hullottak, patyogtak szorgalmasan lefelé az égről. Annyira belefeledkeztünk a vadászatba, hogy nem is jutott eszünkbe az idő múlása. Amikor észbe kaptunk, bizony már jócskán hajnalodott.
Ókomán, nagy a baj! Hajnalodik a rohadt élet, én meg nem mentem haza.
Anya haját hajnalodik! Oda néz, még egy csapat!
És csak jöttek, egyre másra a fénymadárrajok. Alaposan belefeledkeztünk a vadászatba. Ilyen a szenvedély, mit tegyünk? Ideig, óráig visszaszorítja az ember, de aztán egyszer csak... Meg persze jó vadászok módjára időnként a lapos üvegbe is bele-bele kóstoltunk, úgyhogy végül a nagy zsákmány mellett békésen elszúnyókáltunk. Fényesen sütött már a nap, amikor felébredtünk.
Jaj, nagy baj van. Elszalasztottam a reggeli hajfestést.
Jaj, mi lesz most velem?
Nem mentem haza az éjféli korzózásra, és ráadásul fénymadárra is vadásztam. Végem van.
Sosem
bocsát meg nekem.
Mit csináljunk?
De menjünk haza, és legyünk nagyon kedvesek.
El is indultunk haza, szívünkben a szent elhatározással, hogy kiengeszteljük a feleségeinket. Hanem ahogy hazaérek, mit látok, mit nem? Bizony, a kapunk előtt ott állt két bőrönt benne a holmimmal. Péter sem járt különbül. Bizony, neki is kitették a szűrét. Mit volt tenni, mit nem? Megint nyakunkba vettük a nagyvilágot. És a hajnal megint ott talált minket a pusztaságban. Képzelhetitek, nem voltunk valami vidám hangulatban.
Nem akar ez nekünk összejönni. Hol hibázunk folyton folyvást?
Nézd, barátom, Pál. Túlöltük a háborút. Sok ezerből, sok tízezerből, csak mi ketten. Valamit csak tudunk. Alapvetően ritka szerencsés fickók vagyunk, nem?
Akkor miért vagyunk ilyen rettenetesen szerencsétlenek? Na jó, mondjuk kár volt azt mondani, hogy szeretek hajat festeni.
Miért nem szeretsz?
Gyűlölök.
Hát akkor ez csak ugyan hiba volt. Én is utálok nappal aludni.
Egészen biztos vagy abban, hogy így kell feleséget találni?
Hát hogy lehetne máshogy?
Én nem tudom. Nekem még csak ez a két feleségem volt.
Nekem is.
Hát akkor... próbáljunk újra szerencsét.
Próbáljunk!
Így bandukoltunk hát tovább két nap és két éjjel át. A harmadik napon aztán mit ad Isten? Megint elérkeztünk egy városba.
Na végre, itt lakott a nagymami.
Jaj, kicsim! A te nagymamid akkor még mindig felhőverébb várott lakott a kutyafalkatér 3/B-ben, és ez alatt, amíg mi vándoroltunk, megivott 666 üveg tejcibejcit, és megevett 46 kiló tejbekását.
Fogadjunk, hogy ebből a városból is kidobtak benneteket.
Na, várj csak ki a végét.
Na?
Ez volt aztán csak a vidám város. Kacagástól zengett minden. Kacagtak az utcákon, kacagtak a pincékben, a folyóparton, a háztetőkön, a boltokban, de még a temetőben is kacagtak.
Jó.
És a sírköveken is csupa tréfás felirat díszelget. Ilyen, hogy itt nyugszom én, olvasod te, olvasnám én, nyugodnál te. Na, egy-kettőre körbeálltak bennünket, és roppant jól mulattak rajtunk. Azt persze gondolom, nem kell külön hozzátennem, hogy ennek a városnak sem volt egyetlen férfi lakója se.
Ezek mind nevetnek.
Szerintem rajtad.
Most mit csináljak? Kezdjünk-e mi is nevetni?
Mi?
Nekem megkösölt a szám, nem bírom tovább.
Nekem megfájdult a rekeszizmom.
Hogy ezek hogy bírják?
Rossz kedv bűn.
Nevetés elleni erőszak.
Első paragrafus.
Harmadik bekezdés.
Mi van? De nem maradt időn kérdezősködni, mert megjelentek a királynő katonái. És általános kacagástól kísérve az uralkodó színe elé tuszkoltak bennünket. A királynő, ahogy megpillantott minket, percekig nem tudott megszólalni a nevetéstől. Aztán, amikor nagy nehezen abba hagyta, kifaggatott bennünket, hogy honnan, merről jöttünk és mi járatban vagyunk. Mi meg töredelmesen elmondtunk mindent. Történetünket percekig tartó általános hahota követte.
Felséges királynőm, megtudhatnánk végre, milyen bűnt követtünk el a birodalom törvényei ellen?
Abba hagytátok a nevetést, és ezzel rossz kedvet okoztatok. Mi azért jöttünk ebbe a városba, mert elegünk lett a rossz kedvből. Vannak köztünk az özvegyek városából, vannak a szeszélyesek városából, és még innen-onnan. Megfogadtuk, hogy egy pillanatra sem leszünk rossz kedvűek. Aki pedig rossz kedvű és nem tud nevetni, arra számüzetés van. Persze csak azután, hogy szurokba forgattuk, tolba hempergettük, kalodába zártuk, tojással megdobáltuk, lilára pöcköltük az orrát, duzzatra ráncigáltuk a fülét, és jó sokat nevettünk rajta.
Felséges királynőm, bocsásson meg, de szeretnék kérdezni valamit.
Kérdezz, de aztán vicces legyen.
Sehol sem láttunk gyerekeket. Hol vannak a gyerekek?
Kicsodák? A gyerekek?
Igen.
A gyerekek állandóan sírnak, nyavajognak, nyekeregnek, türelmetlenkednek, unatkoznak, csetlenek, botlanak, mindent levernek. Rendetlenek, hisztisek és piszkosak, és egyáltalában nem viccesek. Nem szeretjük a gyerekeket! Térjünk a tárgyra. Ha képesek vagytok egész nap, egész életetekben jókedvűek lenni, itt maradhattok, és feleségül vehetitek azt, aki a legjobban tud nevetni a vicceiteken.
Alapvetően jókedvű fickók voltunk már akkor is, meg már nagyon-nagyon szerettünk volna egy igazi otthont a sok csalódás után. Ezért ráálltunk a dologra. És minden úgy zajlott, mint az özvegyek is a szeszélyes nők városában. Viccelődtünk, mókáztunk, bohóckodtunk, és idétlenkedtünk, meg ökörködtünk, és marháskodtunk 3 napon át, amíg meg nem találtuk azt, akivel a legjobban tudunk együtt nevetni. Volt Lagzi is, nevetéstől zengett a vidék, és éltünk, éldegéltünk, nagy kacagva, vigadozva. Hanem aztán egy napon arra ébredtem, hogy nem tudok nevetni. Hiába próbálkoztam egy fél hihi vagy haha, nem jött ki a számon. Nem tudtam sem ökörködni, sem marháskodni, de még idétlenkedni sem. Nagy ijegységemben átszaladtam Pálhoz, akit persze rendületlen jó kedvében találtam.
Ugyan már cimbora! Gondolj csak a király orrára!
Miféle király?
Hát vagy a... Tudod, amikor Gézuka cipőkrémmel mosott fogat...
Nem is, fogkrémmel pucoltam meg a cipőt. De papi,
és
csak tegnap előtt történt.
Hadd meséljen.
Hát akkor gondolj a fénymadárvadászatra.
Hiába, nem tudok. Egyszerűen képtelen vagyok.
Hát, cimbora, ez tényleg nagy baj.
Jaj, mi van?
Mi volna?
Miért nem nevetsz?
Miért nem nevettem?
Az előbb nem.
Akkor most nevetek.
Mi van?
Rossz kedvű lettem.
Na ne, azt ne! Megint mehetünk világgá?
Ne, azt ne! Most már ne! Hol a feleségem? Hol van, hogy gyorsan megnevettessen? Cica bogaram! Cunci mókus!
Én is hazamentem, hát ha a feleségem meg tud nevettetni. De nem jártam sikerrel, mint ahogy Pali bácsi sem. Reggelre már a két asszony sem tudott nevetni, és mintha a szomszédos házakban is alább hagyott volna jó kedv. Lett nagy riadalom.
És csak aztán különös álmot láttam. Álmomban az utcán sétáltam a vállamon egy kék majommal. A kék majom azt mondta, hogy ő a bánat kék majma, és várról várra fog ugrálni, és mindenki, akire ráugrik, mentett szomorú lesz. Gyűlöli ezt a jókedvű várost, és el akarja pusztítani, és amíg egy jókedvű ember van a városban, ő láthatatlan marad. Amikor meg már mindenki rossz kedvű lesz, úgyis mindenkit számít a királynő, és romba dől az egész átkozott város. Reggel, ahogy felkeltem, átszaladtam Pali bácsihoz, és elmondtam neki, mit álmodtam. Addig, ha már a fél utca elcsendesült, és a királynő áruhás kémei szorgalmasan hallgatóztak és jegyzeteltek, és jól hallatszott, ahogy a palotában munkához láttak az árcsok. Csattogott a fejsze, sikoltott a gyalú a készülő új kalodákon. Tanakodtunk, morfondíroztunk, töprengtünk, hogy mit évők legyünk, hogyan szabadítsuk meg a várost a kék majomtól. Végül megegyeztünk abban, hogy elmegyünk az özvegyek városába, és rávesszük őket, hogy jöjjenek át a vidám lányokhoz, szomorítsák el őket, hogy láthatóvá váljon a kék majom. Így is tettünk. Eljöttek az özvegyek, panaszkodtak, keseregtek, sírtak, rintak, zokogtak, és amikor már mindenki kellőképpen elszomorodott, észrevettem a kék majmot az egyik nő vállán.
Dehogy vetted észre? Én vettem észre.
Na végre megvan.
Jaj! Jaj! Könyörgök, vitéz urak, engedjenek el! Megígérem, hogy soha többé nem okozok rossz kedvet.
Hiszi a piszi! Jó messzire elviszünk, aztán ott kupán csapunk. Merre vigyük Péter komám?
Vigyük arra a hegyek felé.
Jaj, mamám! Csak ne a hegyek felé vigyetek! Bárhová, csak ne a hegyek felé!
Na mi van? Azt hittem, a majmok szeretik a hegyeket, völgyeket, erdőket.
Jaj, ne vigyetek oda!
Egymásra néztünk, bólintottunk, és lépteinket megszaporázva siettünk a hegyek felé. Délutára el is értük, és mentünk, kapaszkodtunk felfelé, míg nem egyszer csak különös hangok ütötték meg a fülünket.
Jaj, ettől féltem. Segítség, gyerekek! Utálom a gyerekeket. Sose tudom őket rossz kedvűvé tenni. Állandóan csak vihognak, mókáznak, rötyögnek, kacagnak, idétlenkednek. Utálom a gyerekeket.
Na hát, oda süss.
Majom.
Nézd, eltűnt a majom.
És mindenre finom hamu permetez.
Hát, ti kik vagytok? Hogy kerültök ide?
Mi itt lakunk nem messze a városban.
Hát, azok a szurtosok.
Azok az árvák. Bánatfalváról, Szeszélyszögről, meg Vidámváradról.
Szegény kis árvák.
De mi minden nap kijövünk hozzájuk játszani.
Meg hozunk nekik enni is.
Nem jöttök játszani velünk?
Mindjárt. Menjetek csak. Nekünk meg kell még beszélni valamit.
Ez volt hát a Bibi.
Ezért voltak olyan furcsák azok a városok, ahol szerencsét próbáltunk.
Ez bizony. Nem lehetett annyiban hagyni. Azt találtuk ki, hogy összecsődítjük a már együtt lévő vidámakhoz és özvegyekhez a szeszélyes város lakóit is, és hazavisszük nekik a gyerekeket.
Így is tettünk. Voltám nagy öröm.
A szeszélyesek kicsit szeszélytelenebbek lettek, a vidámak meg nem kacaráztak éjjel-nappal. Az özvegyek pedig megvigasztalódtak. A gyerekeknek pedig végre megint lett otthonuk.
Ha nem, mi még mindig magányosak voltunk. Ezért aztán búcsút vettünk a három királynő városától, mert a három királynő úgy határozott, közösen kormányozza majd a birodalmat. És elindultunk a hegyeken túlra, hogy szerencsét próbáljunk abban a városban, amerről a gyerekek meséltek.
Akkor most jön majd a nagymami. Szóval megérkeztetek Felhőgalambárra?
Megbizony! A sétatéren szépen egymásba karolva tiszteletre méltó párok korzóztak, jól öltözött, méltóságteljes, jámbor tekintetű családapák dorgálták szeliden a rakoncátlankodó csemetéiket, és a boltokban a feleségeiknek szakácskönyvet és hasznos háztartási holmikat vásároltak. Rögtön a felhőgalambvári királynő elé vezettettük magunkat, és elmeséltük neki, mi áradban vagyunk. Mi minden történt velünk korábban. A királynő kedvesen végighallgatott bennünket, aztán megcsóválta a fejét.
Ezt mind értem, derék katonák, hanem egyet magyarázzatok meg nekem. Mi az a 33 éves háború? Mert erről bizony mi felénk nem lehetett hallani.
Nem hallottak itt a 33 éves háborúról, ami 33 évig keserítette az életünket, ami árvává és özvegyé tett meg annyi várost. Bár, ha jobban belegondolok, már én sem emlékszem rá.
Én sem.
Na, akkor jó. Akkor keressetek magatoknak feleséget. Sok szerencsét.
Igen, ám, fenség, de hogyan?
Hogyan, hogyan? Elnyebb buták. Hát ezt sem tudjátok. Jártok, keltek, udvaroltok, és akivel kölcsönösen egymásba szerettek, azt feleségül veszitek.
Egymásba szeretünk?
Kölcsönösen? Na hát,
erre még nem is gondoltunk.
Pedig azt mindenki tudja, hogy a dolgok az egymásba szeretéssel kezdődnek.
Bizony, bizony. De hát ez régen volt. És akkoriban ezt nem mindig tudták az emberek.
Tán igaz sem volt.
Kaptunk a királynőtől kölcsön annyi pénzt, amiből megszállhattunk, és jöttünk, mentünk, térültünk, fordultunk, udvaroltunk, urizáltunk, bókoltunk, szerelmes levelet írtunk, szerenádot adtunk, virágot vittünk, és nem tellett bele 3 hónap. Mind a ketten oltár elé vezethettük szerelmetes menyasszonyunkat. Azt elárulhatom, hogy a nagymamit egy kanári szaküzlet előtt ismertem meg.
Én meg a sajtbolt előtt.
De hát köztudomásulag a sajtbolt Felhőfecskevárott is
a kanáribolt ő szomszédságában található.
Lagzit csaptunk, és éltünk boldogan, ameddig csak meg nem haltunk. Vagyis, hogy még tovább, mert most is remekül meg vagyunk, bár a sok beszédben egy kicsit kiszáradt a torkom. Te, Gézuka.
Igen?
Hozzá már 2 üveg családi sört a Molnárék selfőzdéjéből.
Mézéző serbet, 1/2 krajcár az ára.
Ne, itt 1000-es. A fele a tiéd, annál édes.
Jövünk mindjárt!
No, mi lesz? Lép el?
Hogy ne lépnék? Huszár F3 üti a futót.
Királynő F3, üti a huszárt.
Sakk, matt.
Családkeresők. Péterfi Gergely mesejátékát hallották. Szereplők: Péter, Gáspár Sándor, Pál, Derzsi János, Annácska, Péter unokája, Vince Emőke, Géza gyerek, Pál unokája, Csőre Gábor, egy özvegy, Álmosd Fédra, özvegy királynő, Bánsági Ildikó, Emerita a legszomorúbb özvegy, Varga Gabriella, Leonina a legboldogtalanabb özvegy, Fullajtár Andrea, Jankó a halott férj szelleme, Tóth József, egy szeszélyes nő, Botos Éva, egy dühös nő, Vasvár Jemese, őr, Takács Kati, álmatlan feleség, Bíró Kriszta, festett hajú feleség, Bacsa Ildikó, vidám királynő, Horváth Lili, kék majom, Homonnai Katalin, egy gyerek, Pataki Bori, egy másik gyerek, Bíró Attila, szelíd királynő, Ráckevei Anna. Közreműködött Topor Rita és Pálmai Anna. Zene, Szőke Szabolcs. A hangfelvételt Liszkai Károly és Gera Csilla készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A rendező munkatársa Rovó Rézi. Szerkesztő Marsa Léva és Palotás Ágnes. Rendezte Soltinszky Tibor. mesejáték 2002-ben készült, és legutóbb 2007. december 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.